Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Marosszentgyörgy neve a pápai tizedjegyzékben 1332-ben tűnik fel először. A település temploma az egyik legszebb román stílusú templom Maros megyében és ugyanakkor Erdélyben is. A szentélyben ritka a körülfutó farkasfog díszítés fennmaradása, a hajó déli oldalán pedig előkerült a templom déli kapujának gótikus faragványa. 1556-ban az evangélikusok, 1572-ben a reformátusok tulajdonában van, 1720-ig. Ma déli témánk az egyik legszebb román stílusú templom Erdélyben. Meghívott Baric Lajos, marosszentgyörgyi római katolikus plébános.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt Baric Lajos marosszentgyörgyi római katolikus plébánost. Jó napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Mindörökké amen! Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit és munkatársait, ez alkalommal különösen a kőbe zárt múltunk műsorának követőit. Erős már a mi Istenünk, aki áldjon meg minket, hogy boldogan mondhassuk, békesség Istentől és dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm a meghívást, hogy Marosszentgyörgyről és plébániánkról, illetve önmagamról is szólhatok a szerkesztő úr társaságában. Tudom, nem szép, de töredelmesen bevallom, bár a rádió barátja és támogatója vagyok, de csak ritkán vagyok hallgatója. Erről a műsorról kétszer utazás közben hallottam vajmi keveset. De hát most itt vagyok, és remélem, Isten előtt is kedves lesz tevékenységünk. Új legyen.
Plébános úr, műsorunk első perceiben arra kérjük, hogy mutatkozzon akkor be a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, mikor és hol kezdődik az ön története, vagyis mit kell tudni Baric Lajosról?
Bemutatkozásomat már is kissé sajátosan kezdem, úgy baricosan, egy verssel. Az én nevem. Az én nevem Baric Lajos, velem élni azért bajos, mert a természetem dacos, és így az életem zajos. Az én nevem Baric Lajos, ott születtem, hol a Maros, végkedélyem mindig dalos, noha a hangom darabos. Az én nevem Baric Lajos, szavam kimért és takaros, jó-e, avagy sajnálatos, ez vagyok én, Baric Lajos. Igen, 1958. február 15-én születtem a gyergyószentmiklósi szülőzeten, amúgy Borzontinak vallom magam, ahol szüleim éltek, miután Gyergyó alfaluban összeházasodtak. Gyökereim oda nyúlnak vissza. Erről is van egy versem, amit szintén megosztok önökkel. Februárban. Megszült anyám engem télvíz idején, cigányok hónapja kellés közepén. Oly hideg volt akkor, havas fergeteg, azon csodálkoztak, nem lettem beteg. Kérdezték anyámtól, míg lelt a hideg, miért épp februárban szült meg engemet. Nyáron dolgozni kell, volt a válasza. Dolgunkat végezni, indultunk haza. Otthon, mint királyfit fogadott apám, és kis hercegével kérkedett anyám. Rokonok, szomszédok megsúgták neki, ha Isten megtartja, sokra viheti. Elemi iskoláimat Borzonton végeztem 1965-73 között. Az elején nem mondhatom, hogy tanultam, de 1971-ben, 6. osztályos koromban, édesapám halála pillanatában éreztem az Úr hívását, és azóta kezdtem el szorgalmasan tanulni. A jó pap is holtig tanul, mondják, most is tanulgatnék, de már nem igazán fog rajtam. A középiskolát 1973-77 között Gyulafehérvárt végeztem, az akkori egyetlen Erdélyben katolikus intézetben, a római katolikus kántoriskolában. Az iskola befejezése után azonnal jelentkeztem a hittudományi főiskolára, a teológiára, de közben 9 hónapot katonai szolgálaton voltam, melyet Zilahon töltöttem. 1978-1984 között teológiát tanultam. 6. éven 4 hónapi Kézdivásárhelyen töltött diákonis szolgálat után 1984. június 24-én dr. Jakab Antal hitvalló püspök, aki 13 évet töltött a kommunizmus börtöneiben, pappá szentelt az 1000 éves gyulafehérvári székesegyházban. Első kihelyezésem a kolozsvári Szent Mihály plébániára történt, ahol Círják Árpád plébánosommal, Oland Dénes, Ferenc Antal és Bakó Antal akkori káplánokkal, segédlelkészekkel igyekeztünk Isten dicsőségére, egyházunk javára és híveink szolgálatára lenni. 6 évi káplánkodás után 1990. május 15-én kaptam a plébánosi kinevezést Maros-Szentgyörre. Azért ilyen rendkívüli időben, mert tisztelendő Bálint Jenő elődömött 6 évi szolgálat után Bálint Lajos püspök érsek úr maga mellé vette püspöki gazdasági igazgatónak. Ez a helyezés részben összefüggött az 1990-es márciusi eseményekkel. Azóta Maros-Szentgyörgyi plébánosként tevékenykedem, ellátva hozzánk tartozó Csejd, Jerd, Kebele, Marosagád és Tófalva lelkipásztori szolgálatát is.
Köszönjük a bemutatkozást. Pár percben próbáljuk meg összefoglalni mindazokat, amit Maros-Szentgyörgyről tudni kell. Folytassuk a beszélgetést tehát a falu első írásos említésénél, neveivel, és azzal, hogy mikor említik először magyarul. Település történelem tehát.
Ezt is egy verssel kezdem. Maros-Szentgyörgy. Maros-Szentgyörgy híres város mellett fekszik. Jaj, de sáros az atyagos utca vége. A sár helyett kavics kéne. Miről híres az a város, amely Szentgyörggyel határos? Arról híres az a város, éppen Szentgyörggyel határos. Maros-Szentgyörgy eszem adta. Ahány ember, annyi fajta. Van itt barna, van itt szűke, éj és nappal vegyül össze. Maros-Szentgyörgy 3 népe, a békesség példaképe. 3 népnek 10 vallása, besétál a mennyországba. Jó falunknak nincsen párja, Szentgyörgy vitéz vigyáz rája, vigyázzon ránk, kérve kérjük, míg Szentgyörgyről égbe érünk. A település nevét a templom védőszentjéről, Szentgyörgyről kapta. Első írásos feljegyzésünk a településről 1332-ből származik, amikor már önálló egyházközség a pápai Dézsmák regisztruma szerint. Ekkor papja Fábiánus, aki 10 régi banális járulékot fizet, ami azt mutatja, hogy tekintélyes egyházközség, mert ennyi csak a legnagyobbak fizettek. 1567 évi regisztrumban a Maros-Szentgyörgy néven 15 kapuval szerepel. A falut a 15. században a Szentgyörgyi család birtokolja. Szentgyörgyi Barabás, mint főkapitány van jelen a székelyeknek, Székelyvásárhelyt 1541-ben tartott nemzetgyűlésén. Később a falun a Petki családra szállt. Utolsó Petki, a temetünkben nyugvó Petki József, Mária nevű lánya Mária fi Dávidhoz ment feleségül, így a továbbiakban a Mária fiak birtokolják a falut. Ez a múlt. Ma nagyközségnek közel 10 000 lakósa van. Különösen a kollektivizálás idején, majd amikor Marosvásárhelyt zárt várossá nyilvánították, ami azt jelentette, hogy magyar nemzetiségű nem telepedhetett be a városba, csak akár Erdélyből, de még inkább a régi Romániából származó román, a város közelsége miatt nagyon sokan itt települtek le, ami jót tett a helyi magyar közösségeknek. Aztán a folyamat folytatódott, és folytatódik napjainkban is.
Plébános úr, mit kell tudni az itteni, tehát a Maros-Szentgyörgyi katolikus egyházközségről?
Először is, hogy a legrégebbi, az első írásos feljegyzés 1332-ből való, de feltételezhetjük, hogy temploma már az 1200-as években épült. A reformáció idején a templom és a hívek gazdát cseréltek, és vallást is. 1719-ben, illetve 1720-ban szerveződik újjá a község néhány hívővel. Kezdetben Mikházáról, majd Marosvásárhelyről a ferences szerzetesek látják el a híveket. 1936-ban lett önálló, amikor a ferencesek felépítették a mini kolostort, amelyben ma a plébánia található. A sokféle betelepülés jót tett az egyházközségnek, míg 1900-ban 450 katolikus volt, addig 1935-ben 607, 1998-ban 1606-on vallották magukat katolikusnak. Bár a hívek fele betelepült, mégis jó egyetértés van közöttük, amit hála Istennek elmondhatunk a nagyközségre vonatkoztatva is. Szerethető emberek alkotják a közösséget. Bár Orbán Balázs a település ragasztott nevét is emlegeti, amely szerint Cigány Szent György, és ezek nagy rész mind katolikusok, én nagyon szeretem őket, sok jó lélek van közöttük is. Különben a plébánia egészen a filiákkal, azaz a leányegyház községekkel teljes. A községhez tartozik a kevés számú 3 kilométerre fekvő tófalva 6 katolikusával, ahol 1997-ben épült templom Szent Anna tiszteletére, attól még 4 kilométerre terül el Csejd. Csejden 30 katolikus él, 2009-ben Szent Gellért tiszteletére építettünk ott templomot. Marosvásárhely nyárárszeredai kijáratánál található jedd. Itt 63 hívünk él. 1992-ben építettünk az 1936-ban épült Vályokápolna helyén templomot Urunk mennybe menetele tiszteletére. Jedközséghez, de a mi plébániánkhoz tartozik még Marosagárt 13 katolikussal és Kebele 10 katolikussal. A Máterben Maros-Szentgyörgyön minden nap van egy, vasárnap pedig két szentmise. Vasárnapunként felváltva egyszer Jedden, majd Csejden ünnepeljük a szentmisét. Azt mondhatom, járogatnak a hívek a szentmisére.
Percekkel ezelőtt, amint azt már röviden említettük, itt található Maros megye egyik legszebb román stílusú temploma. Következzen az Istenháza története, történelme.
A templom legrégebbi része a szentély. Alaprajza nyomott félkör, megnyomott szárakkal. Keresztmetszete ugyancsak félkör alakú, nyújtott szárakkal. Hogy mikor épülhetett a szentély, arra vonatkozó írásbeli emlék nem maradt fenn. Mégis egy bizonyosra vehető, 1332-ben, amikor Fábián pap 10 régi banálist küldött Rómába, akkor a szentély megvolt. Biztos, hogy Maros-Szentgyörgyön eklézia, azaz templom volt, ezt mondja a pápai regestrum. Az is biztos, hogy itt új katolikus templomot nem építettek a mostanin kívül. Tehát 1332-ben a szentély megvolt. A romanika, mint építészeti stílus, a művészettörténészek szerint az ezredforduló környékén kezdődött, és a gótika elterjedéséig, a 13. század elejéig tartott, néha párhuzamosan a kettő. A román stílusú építészet legjellemzőbb építményei a templomok és a kolostorok, amelyek a belviszályoktól és a külső fenyegetésektől szenvedő kereszténység jegyeit mutatják, zömök, robusztos formák, vastag, várszerű falak, lőrészszerű keskeny ablakok. Templomunknak egy ilyen déli, lőrészszerű ablaka van, amely 2 méter 12 centi magas, 18 centi széles. Ez is ritkaság számba megy környékünkön. A templomok a korabeli települések egyetlen kőépületei voltak, amelyet a helység lakói, mint menedéket, várat, katonai erődöt is használtak támadások idején. A tömör, vastag falak, keskeny ablakok aránylag biztos védelmet nyújtottak a kor fegyverei ellen. Minden esetre a templom szentélye az Árpád korból származik, ezért díszítheti a templom később épült tornyát a Szent Istváni kettős apostoli kereszt. A templom hajója két stílus jegyeit hordozza magán, a szakemberek megítélése szerint az átmeneti időszakban épülhetett. abban a korban, amikor már az építészek kezdték alkalmazni a gótikus stílus egyes elemeit. Nyilván ez az áttérés nem egyik napról a másikra történt, és a stílusok elnevezései is későbbi eredetű. A Maros-Szentgyörgyi római katolikus templom hajójának az alaprajza, a diadal íve, a kapuzata romanika jegyeit őrzi. A csúcsi felítörő vonalai azonban már gótikusnak mondhatók. A hajó csúcsíve sem nem félkör, sem nem csúcsíves, hanem jellegzetes átmeneti megoldás. Ablakai is ilyen átmeneti stílusúak. Főkapuzata, vagyis a mai torony alatti bejárata gótikus kő, fafaragású kő, de a felső íve a romanika és a gótika közötti átmeneti megoldás. A hajót kívülről 5, 2+3 támpillér díszíti, erősíti. Ebből arra lehet következtetni, hogy valaha a templom mennyezete is boltívos volt, mint a szenti, csak a falu elnéptelenedése alkalmával beomlott vagy leégett.
Igen, csak ritka a szentélyben a körülfutó farkasfog díszítés fennmaradása. Erről mit tud elmondani a hallgatóknak?
A szentély külső falát a fedélzet alatt gerenda végdíszítés, fiáli, fríz, párkánymező ékesíti, összesen 39, melyeknek egyenként 33 centi a felső fele, ahol találkoznak egymással, az utolsó fele ennek egy harmada, a lenyúlás hosszúsága 54 centi. Ez a párkánymező az egész szentélyt körülveszi.
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból tudjuk meg, hogy a hajó déli oldalán előkerült a templom déli kapujának gótikus faragványa is.
1996-ban ásotásokat végeztünk a templom alatt, abból kiindulva, hogy Orbán Balázs említést tesz arról, hogy a templom alatt kripta található. Hát mi nem találtunk semmit a 3 hónapos munka alatt. Ekkor mondta egyik ifjú segítünk, hogy ő gyermekkorában látott a templom javításakor a templom déli hajójának külső falában valamilyen faragott követ. Megmutatta, hol látta, levertük a vakolatot, és előttünk állott a templom déli kapuzata befalazva, amely szintén gótikus stílusban készült. Kiszedtük a téglákat, letakarítottuk a kapuzábét, és azóta látható a kapu.
Plébános úr, a templom 1556-ban az evangélikusok, 1572-ben a reformátusok tulajdonában van 1720-ig. Ebben az időben a templom tetőzete leég és mennyezete beomlik. Mi történik ekkor és ezután?
Az 1556-os tordai országgyűlésen betiltották a katolikus vallást, és az egyház javait átvették a protestánsok. Ebben az esztendőben a Marosvásárhelyi Szent Miklós plébániát és a kollégiumot Kálmáncsehi Sánta Márton gyulafehérvári kanonokból lett luteránus vette át. Mivel hogy a Marosvásárhelyi dékanátus 9 szomszédos plébániát is magában foglalt, ezeket is átvette. Ebből biztosra tudjuk, hogy a dékanátushoz tartozó Maros-Szentgyörgy is luteránussá lett, ami azt jelenti, hogy régi oltárait, berendezését, egyházi ruháit meghagyták, mint ahogyan a templom régi formáját is. Másfél évtized elteltével azonban Erdély népe vallást cserélt. Az ország és János Zsigmond fejedelem a Calvin-féle református vallást fogadta el. A Maros-Szentgyörgyi templomot is ezt követően ennek a vallásnak a tanai szerint rendezték be. Elmaradt a szent mise is a gyónás, előtérbe került a népnyelvén való több igehirdetés és a Biblia állandó használata. Természetesen a templommal együtt a református egyház tulajdonába került a paplak, a kántori, harangozói lakás, az egyházi iskola vagy klasszisz és az egyház összes birtoka, szántók, kaszálók, legelők, erdők. Arról, hogy valakik a faluból megmaradtak volna a régi hiten, akár titokban is, nincs tudomásunk, de nem kizárt. Ebben az időszakban Maros-Szentgyörgy kegyurai a tótok, akik tudomásunk szerint protestánsok voltak. De a 17. század elején derekán a helyi uradalom a Petki család birtokába került, akik köztudottan buzgó és hithű katolikusként éltek, sok esetben tetemes összeggel támogatva a katolikus egyházat. Marosszéken a római katolikus egyháza reformáció után először 1635-ben jelentkezett törvényesen. Ebben az időben a ferencrendi szerzetesek az apostoli szék engedélyével telepedtek le köszvényesen. Marosszék főkapitánya Toldalagi Mihály 1635-ben megvásárolta gálfalvi Márkodi György Mikházi udvarházát és a szerzeteseknek adományozta. Kikötötte, hogy oda a ferencrendiek maguknak kápolnák és lapkószobát építsenek, az adományozónak és családjának pedig sírboltot. A kolostorból neveztek ki már 1662-ben lelkipásztort Hódosra, mai Hodosra, melynek ekkor Marosvásárhely is filiája volt. Mint ahogy később a Maros-Szentgyörgyi uradalom udvarán 1672-ben épült Petkiféle családi kápolnába is Mikházáról vittek ferences pátert. Az 1680-as évek végén megszűnt az önálló erdélyi fejedelemség, a kis ország a hatalmas Habsburg birodalom egyik tartományává vált. Mint közismert, a bécsi udvar nagymértékben támogatta a katolikus egyházat. Ennek a politikának köszönhetően Erdélyben is hirtelen virágzásnak indult az addig kevésbé támogatott, illetve elnyomott katolikus egyház. Ez történt Marosvásárhelyen és környékén is. 1702-ben a városba jöttek a jezsuiták, akik nem sokára létrehozták a helyi egyházközséget, és hittérítő munkásságukkal nagymértékben elősegítették több környékbeli katolikus egyházközség újraéledését. A jezsuita szerzetesek szervezték meg és látták el prédikátorral a székelybői, nagyernyei, a náznámfalvi és ákosfalvi egyházközségeket, a marosvásárhelyi obszerváns ferencesek a Maros-Szentgyörgyit, a mikháziak a felső nyárad mentieket. De az egyházközségek újjászervezésének elengedhetetlen feltétele volt a saját templom vagy imaház kialakítása, létrehozása. Ezért megindult a templomépítés, illetve a régi templomok visszaszerzése.
Plébános úr, köszönjük a válaszait és azt, hogy itt volt a stúdiónkban. Tekintettel a megmaradt kérdésekre egy hét múlva még folytatjuk ezt a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, ez volt a mai Kőbezárt múltunk, melynek műsorideje lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Baritz Lajos Maros-Szentgyörgyi római katolikus plébános nevében is. Adós vagyok még a ma déli gondolattal, köves Lomó tollából. A hitvallás olyan, mint a szerelem. Az ember életének minden pillanatát átitatja, minden gondolatában, szavában és cselekedetében benne rejlik.
Igen, a hitvallás, a hitnek a megélése, ez mindenkinek a saját igénye, saját elgondolása, lelki beállítottságának megfelelően alakul. Van, aki fogékonyabb, van, aki kevésbé. Hát ő így fogalmazza meg, legyen szabad, én az én megfogalmazásomat mondjam el, szintén egy verssel, hit. Hitem szikla, melyen állok, zúdulhat rá zivatar, megtörik ereje rajta, erős, mint a sziklafal. Hitem élet, által járja minden napom szüntelen, hogy éljem le földi éltem, tisztán, szentül, büntelen. Hitem titok, Isten adta, világgyőző sejtelem, fölemel a napi gondból, s új világba száll velem. Hittel élek, de hogy hiszek, nincsen abban érdemem, én minden nap igent mondok, és a többi kegyelem.
Köszönjük a hozzászólását és az elmondott verset. Műsor időpont változásról lévén szó, elmondom még, hogy a jövő héttől, tehát február 2-ától a Kőbezárt múltunkat nem a megszokott időpontban 00:30-tól, hanem 12 órától a déli harangszó után hallhatják. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, a Kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották, további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fényforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.